Kertbarátok.
Köszöntöm a kedves hallgatókat a Kertbarátok című műsorban, én Szász Edit vagyok. A múlt héten megtartott csíkmadarasi kertészeti és szakmai napok keretében tartott előadást dr. Csorvainé Gógán Andrea a szarvasgomba termesztésről. Ezt az előadást hallhatjuk a következő percekben. Ezt követően egy helyi, nyárátgálfalvi csiperkegomba termesztővel, Szarka Melindával beszélgetünk. Ez tehát a mai kínálatunk, ha tehetik, hallgassanak bennünket. Szarvasgombák a gazdanövénnyel kölcsönhatásban élő szimbionta gombák. Maga a szarvasgomba név sokféle föld alatti gomba gyűjtő neve, mely felhasználását tekintve fűszerjellegű értékes gasztronómiai különlegesség. Több ma már régiesnek tűnő köznyelvi elnevezése is ismert, ilyenek például a trifla, a gímgomba, a kutyaorgomba, a drága pöfeteg, a disznógomba. Ez az élő lény egy föld alatt csírázó és talajban fejlődő gomba, amely az erdei fák gyökereivel él szimbiózisban, velük gyökérkapcsolatot képezve. A legegyszerűbb receptek a legjobbak a szarvasgomba esetében. Az a fő alapelv, hogy zsíros és meleg ételekhez érdemes fűszerként társítani. Főzéskor a gomba vastag kérgét nem hámozzák le, hanem szépen lemossák és azt is fogyasztják. Ez a ropogós karé hozzátartozik az élményhez. Tanácsos odafigyelni a hőmérsékletre is, amikor szarvasgombát használunk a konyhában, mert 60 fokos hőhatás felett elveszíti illatát és élvezeti értékét. Klasszikus felhasználás lehet egy tükörtojás vagy rántotta fűszerezése. Miután elzárjuk a lángot, a készétel alatt ráreszeljük a gombát és lefedjük egy fél perc hosszára, hogy a gomba megdúsztolódjon a zsíros gőzben, és így gazdagítja az ízélményt. Vajban reszelve is kitűnő ízharmónia húzható létre vele, de húsokkal is hatásos a társítás. A kevesebb több alapon érdemes gondolkodni, ha a szarvasgombával főz az ember, mert ez egy nagyon érzékeny fűszer, és könnyen elnyomják más ízek, ha nem figyelünk oda rá. Dr. Csorbainé Gógán Andrea szarvasgomba szakértőtől megtudhatjuk, hogy hogyan lehet organikus módszerekkel szarvasgombát termeszteni, illetve hogy miért érdemes elkezdeni a szarvasgomba termesztését, akár itt Erdélyben. Tudjuk, hogy itt nálunk luxuscikként tekintik a szarvasgombát, sőt nem is igazán ismerik vagy fogyasztják az emberek. A természetes élőhelyről begyűjtött szarvasgomba 90%-a exportra kerül. Hallgassák meg tehát dr. Csorbainé Gógán Andrea szarvasgomba termesztésről szóló előadását, és hát ha kedvet kapnak önök is, hogy elkezdjék termeszteni ezt az innyentséget.
Szerintem érdemes tisztázni azt, hogy mi a szarvasgomba. Ha általában beszélünk a szarvasgombákról, akkor azt kell róluk tudni, hogy rejtőzködő életmódot folytatnak, hiszen nem látjuk őket, ritkán-ritkán kerülnek csak elő, föld alatt élnek, növényekkel együtt. Tehát nem azért megyünk szarvasgombászni az erdőbe, mert ott árnyék van, és pára van, és azt szereti a gomba, már azt is szereti, hanem azért is megyünk oda, mert hogy ez a gombák, a szarvasgombák, ezek gyökérkapcsoltan, vagy más néven mikorizásan élnek együtt az erdő alkotó növényekkel. Ez azt jelenti, hogy a szarvasgombáknak van egy-egy gazdanövénye, hozzá kapcsolódik, egészen komolyan összenő a gyökérrel, tőle tápanyagokat kap. Ezért, amiért tápanyagokat kap, ezért értékes termőtestet tud növeszteni. Ezt a termőtestet vadásszuk mi, szigorúan javasolt képzett kutyákkal gyűjteni a szarvasgombát, hiszen a szarvasgomba akkor érett, hogyha illata van. És akkor találja meg a kutya, ha illata van. Tehát ha nekiállunk kapával, gerebével gyűjtögetni, akkor csalódottak leszünk, mert éretlen termőtest tudunk találni. Beszéltem arról, hogy gazdanövényekkel, partnernövényekkel él együtt a szarvasgomba. A legfőbb gazdanövények és a leggyakoribb európai gazdanövények, azok általában a tölgyek, a mogyorók, a gyertyán, a hársak, és a fenyők közül elsősorban a fekete fenyő, bár lucfenyő alatt is találtak már Európában, mint például Németországban és Lengyelországban nyári szarvasgombát. Illetve azt mondanám, hogy ha termesztésre adjuk a fejünket, akkor is körülbelül ezek azok a fafajok, amivel érdemes elkezdeni szarvasgomba ültetvényt létrehozni. Ugyanis amikor szarvasgombáról beszélünk, akkor egy csoportról beszélünk. Nem csak egy faj sorolható ide, hanem nagyon sok faj tartozik ebbe a csoportba, és azt kell mondjam, hogy nagyon eltérő ökológiai igénnyel. Tehát nagyon meg kell válogatnunk azt, hogy melyik szarvasgombafaj termesztését tervezzük, mert más és más a termőhely igényük. Például a legelső, a francia szarvasgomba, mert talán a legnépszerűbb és a legismertebb Európa szerte vagy a világon. Ez egy tipikus mediterrán faj, főként Spanyolországban, Dél-Olaszországban, Dél-Franciaországban fordul elő. Nem igazán van jelentősége a kontinentális klímán, mert nem nagyon szereti a hideg teleket. Tehát ez a mínusz 15-20 fok, ez neki nem igazán fekszik. Ezért termesztési szempontból Közép-Európában, Kelet-Európában én úgy érzem, hogy most még nincs jelentősége. A másik nagyon ismert gomba az isztriai szarvasgomba. Az isztriai szarvasgomba a harmadik legfontosabb, a világon harmadik legfontosabb faj, és számunkra azt mondom, hogy a legfontosabb termesztés szempontjából a nyári szarvasgomba, vagy úgynevezett burgund szarvasgomba, ezt két néven is illetik. Ez egy nagyon könnyen termeszthető faj, egy jól kidolgozott technológiája van ennek a szarvasgomba termesztésének. Nagyon sok helyen előfordul, Romániában is, természetes élőhelyeken is több tíz tonnányig gyűjtenek belőle, és egy nagyon, szerintem egy nagyon perspektívus szarvasgomba faj. Egy nagyon stabilan termő. A téli szarvasgomba nevét is innen kapta, hogy télen terem, általában november, december, januárban. Nagyon finom, nagyon jó illata van. Azt szokták mondani, hogy ő a francia szarvasgombának a kis testvére, mert nagyon hasonlít az illata a francia szarvasgombáihoz, de a kis testvér az igaz rá, ugyanis elég kicsi termőtestet nevez. Én általában nem szoktam javasolni, hogy nagyobb területeken termesszék, de aki szeretne kuriózumot, az esetleg megpróbálkozhat vele. Számolva azzal, hogyha télen gyűjti, akkor akár meg is fagyhat a termőtest, mi nem tesz jót neki, és a másik pedig az, hogy tényleg pici termőtestet növesz ez a gomba. A nagyspúrás szarvasgomba, az pedig az én szívem csücske, meglehetősen korlátozott a termőhelye Európában. Magyarországon és Romániában nagyon sok helyen fordul elő egyébként, és főleg vizesebb, nedvesebb, párásabb területeket szeret. Ő az isztriai szarvasgombának, tehát annak a nagyon drága gombának a kis tesója, én azt szoktam mondani, mert nagyon hasonlít az illata. És van egy úgynevezett kései szarvasgomba is, aki hát meglepő az elnevezése, mert tulajdonképpen korainak kellene mondani, pont ebben az időszakban terem, március-áprilisban. Ez azért kései, mert a szarvasgomba szezon, az a gombászok azt a nyári szarvasgomba szezonjának a kezdetével számolják, ami ugye június-július, egyes országokban még hamarabb, és így megy végig aztán ősz, tél, a szezon, és a szezon végén van, de tulajdonképpen az évben az első, vagy majdnem az első gomba, a kétség szarvasgomba. Ez egy nagyon perspektívus faj, mert akkor terem, amikor a többi faj nem. Valamennyire mediterrán gomba, tehát szereti a meleget, és nagyon jól tolerálja a laza, homokos területeket. Még a szarvasgombák között is különlegesnek számít a homoki szarvasgomba. Azért különleges, mert nem a korábban említett fenyős, fenyves, tölgyes, mogyorós, hársas erdőkben nő, hanem alapvetően, vagy leggyakrabban akácosokban találjuk. Erről a gombáról még nem sok mindent tudunk, azt viszont tudjuk, hogy édes, nagyon-nagyon-nagyon édes, úgyhogy ez egy nagyon különleges gomba. Ha termesztésről beszélünk, akkor azt tudom mondani, hogy 95%-ban a nyári szarvasgomba az, amelyet termesztünk itt Közép-Európában, és amivel a legjobb, legstabilabb terméshozamot és a legnagyobb sikereket értük el, de vannak már egyéb ültetvények és egyéb gombafajokkal. Kitekintünk egy kicsit a szarvasgomba termesztésre, akkor azt látjuk, hogy nagyon aránylag nagy mennyiségű szarvasgombát gyűjtenek természetes élőhelyeken, itt ebben a régióban, de nagyon keveset használnak föl. A termés 90% exportra kerül, és ennek az az oka, hogy ebben a régióban még nem nagyon ismerik a szarvasgombát, és nem nagyon fogyasztják. Egy elérhetetlen luxus cikként tekintenek rá. Én úgy érzem, hogy ez nem feltétlenül elérhetetlen, bár az igaz, hogy luxus cikk, de közel sem olyan drága. Azt szoktam mondani, hogy annak a családnak az asztalára esetleg oda kerül egy jó minőségű pálinka, vagy jó minőségű bor, az ugyanúgy megengedheti magának egy szarvasgombát, mert körülbelül jó üvegbor árával van arányba egy adag szarvasgomba. Ez egy fűszergomba, csak nagyon picit kell használni abból, hogy mindenki jól lakjon vele. Tehát nem gombapaprikást főzünk belőle, és nem rántott gombát, hanem a kész ételre reszeljük rá. Azért érdemes szarvasgomba ültetvényt létrehozni, mert nagyon kevés van még az ültetvény. Viszont azt látjuk, hogy a természetes mennyiség, a természetes élőhelyeken gyűjtött mennyiség, szarvasgomba mennyiség drasztikusan csökkent az elmúlt 4-5 évben. Ennek több oka van, az egyik az, hogy hát eléggé túlgyűjtik ezeket a helyeket, tehát mindent felszednek az emberek, amit csak találnak. Sajnos a klíma is rossz hatással van rá, hiszen nagyon hektikus a csapadék, érdemes belefogni a szarvasgomba termesztésbe, ugyanis ha ez egy saját területen valósul meg, akkor ott valamennyire tudunk függetlenedni természeti szélsőségektől, öntözéssel például, hiszen ez egyik legnagyobb probléma, és meg tudjuk védeni az állatoktól például, amik természetes élőhelyeken nagyon nagy problémát jelent. Ugyanazt mondják, hogy volt sertéspest is, és megtizedelte a vaddisznó állományt, mi ezt nagyon nem tapasztaljuk, és látom azt, hogy rendszeresen föltúrják a legjobb szarvasgombás helyeket is a vaddisznók. Ez azért saját ültetvényen nem fordulhat elő, mert masszív kerítést építünk. Általában is beszélhetünk a szarvasgomba termesztésről, viszont én most szeretném kiemelni, hogy mik azok az aspektusok, mik azok a jellemzők, amelyek bio szarvasgomba ültetvényét teszik, tehát tesznek egy ilyen ültetvényt. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy kis kivételtől eltekintve minden szarvasgomba ültetvény bio módszerekkel termesztünk, tehát másra sem törekszünk, mint arra, hogy a szarvasgomba természetes élőhelyéhez hasonló termőhelyet hozzunk létre. Vagyis, hogy imitáljuk azt a termőhelyet, ahol ő a legjobban érzi magát. És ha már itt vagyunk, akkor az egyik legfontosabb szempont az az, hogy megfelelő termőhelyet kell választanunk. Nem elég, hogy az a termőhely megfelel szarvasgomba gazdanövényének, magyarónak, vagy hásnak, vagy hölgynek. Nagyon fontos, hogy a szarvasgomba számára is megfelelőnek kell lennie. A másik, az nagyon fontos, hogy megfelelő minőségű szaporítóanyagot kell ültetni ezekbe a szarvasgomba ültetvényekbe, hiszen így tudom garantálni azt, hogy ott a szarvasgomba jelen legyen. És a harmadik pedig az, hogy biomódszerekkel tudjuk termeszteni a szarvasgombát, és utána megkaphassuk a biominősítést általunk az ültetvényen gyűjtött szarvasgombára, tehát, hogy vegyszermentesen kell fenntartanunk ezt az ültetvényt. Ez sem egy bonyolult dolog, sokkal egyszerűbben hangzik egyébként, mint egy gyümölcsösnek a biológiai növényvédelme. Most nézzük sorban ezt a három tényezőt, a termőhely, a szaporítóanyag és a termesztés technológia. Először is a legfontosabb, hogy meg kell néznünk, hogy az általunk kiszemelt terület alkalmas a szarvasgomba számára. Ehhez elengedhetetlen egy helyszíni területfelmérés és egy helyszíni talajvizsgálat. Egyrészt figyelnünk kell az elhelyezkedésre, vagyis hogy hol található ez a terület. Déli lejtő, vagy esetleg egy hűvös, fagyzugos völgy, vagy egy kopár, nyugati lejtő. Ez mind nagyon-nagyon fontos, hogy meg kell néznünk, hogy alkalmas-e már a kitettség, a domborzat a szarvasgomba számára, illetve természetesen a gazdanövény számára is. Bár itt általában a gazdanövényeknek tágabb, a szarvasgombának szűkebb ökológiai spektruma van, ahol optimális neki termés. A következő az a talajviszonyok. Meg kell nézni, hogy milyen fizikai és kémiai adottságokkal rendelkezik a terület. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy én ugye Magyarországon végzek szakértői munkát, magyarországi laborokkal vagyok kapcsolatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nincsenek fölkészülve a talajlaborok sem itthon, sem Romániában, tehát sem Magyarországon, sem Romániában arra, hogy egy szarvasgomba célú talajvizsgálatot elvégezzenek. Ez sajnos még nagyon új dolog a talajlaborok számára, és nagyon nehezen következtethető ki nekem számomra, hogyha elküldenek számomra egy talajvizsgálati eredményt, ami más laborban készült, hogy én abból hát kibográztam, hogy vajon alkalmas-e a szarvasgomba számára. Ha megvan a terület, és alkalmas, és a talaja is alkalmas, akkor célszerű kijelölni az ültetvényt. Nagyon fontos, hogy korábbi erdő, vagy bármilyen olyan terület, ahol tölgyek, ársak, mogyorók előfordulnak, vagy akár egy nyaras is, ez nem megfelelő a szarvasgomba számára. Azért nem megfelelő, mert ezek a növényeknek a gyökerére ugye egyrészt a szarvasgomba is rá tud nőni, másrészt a szarvasgombával konkuráló egyéb gombák is meg tudnak rajta jelenni, amik nagyon-nagyon sok van. Tehát ha föld alatti gombákról beszélünk, akkor csak Európában több mint 150-et ismernek, és annak csak nagyon kicsi része a szarvasgomba. Csak egy pár 8-10 faj, ami értékes. Az összes többi gomba, az nekünk konkurens. Ezért célszerű kerülni ezeket a fákat az adott területen, akár rossz szőlő, gyümölcsös, a rosszat azt azért mondom, hogy rossz helyre telepített szőlő, hiszen a szarvasgombák általában inkább a hűvösebb, párásabb is kedvelik. Ha ez egy parlagon tartott terület, amit mondjuk benőtt a kökény vagy a vadrózsa, az is teljesen jó, természetesen le kell termelni róla. A szántóföld növénytermesztés után is jó szarvasgomba ültetvényt létrehozni. Még egyszer mondom, korábban letermelt erdő után ez semmit. Ha általában megnézzük a szarvasgombák talajigényét, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a Közép-Európában leggyakrabban termesztett fajok, ezek pedig a nyári szarvasgomba, a téli és a nagyspórás, általában igaz az, hogy középkötött, vályogagyogos vályok, fizikai féleségű, pont ezért, vagy ebből kifolyólag jó vízgazdálkodású, humuszban, szerves anyagban gazdag, és enyhén meszes talajokat kedvelnek. Van bennük a szarvasgombák között tojás, például a francia szarvasgomba kifejezetten meleg, déli, nagyon magas méztartalmú, alacsony szerves anyagtartalmú talajokat szeret, illetve például a késői szarvasgomba több helyen is lazább, homokosabb területeket fordul elő. De ha a magyarországi, illetve a romániai, tehát a közép-európai szarvasgombákat nézzük, amelyek a leggyakoribbak és a termesztés szempontjából legperspektívikusabbak, akkor körülbelül ez az a terület jellemző, amivel számolnunk kell. Nézzük, hogy néz ki a termesztés. Maga az ültetési hálózat az általában én 3x2-est vagy 3x2,5-est szoktam javasolni. Ez változó, mindig attól függ, nincs univerzális technológia, már csak azért sem, mert az határozza meg, hogy az adott ültetvény tulajdonosnak milyen gépparkja van. Ha van egy kisebb traktorja, amivel be tud menni szűkebb sor közben, akkor be lehet rakni a sorokat akár 2-2,5 méterre is, de ha egy nagyobb sorközművelője van, akkor lehet azt csinálni, hogy 4 méterre rakom a sort, és mondjuk a sorban szűkítem be 1,5 méterre a fákat és a cseréket. Nyugodtan vegyesen is ültethetem ezeket a csemetéket, akár úgy is, hogy egy sor mogyoró, például egy sor tölgy, később ilyen erre is látunk példát, de van olyan ültetvényünk, ahol blokkosan ültették, tehát egy-egy kisebb parcellát ültettek be azonos fajú gazdanövénnyel. Ha elültettük a csemetéket, egy kb. 6-8 év után várható az első termés. Természetesen ezt nem nagyon fogjuk tudni detektálni kutya nélkül, tehát érdemes úgy számolni, hogy az 5., 6., 7. évben segítséget kérni egy képzett kutyástól, hogy ő vizsgálja meg a területet. Ami nagyon fontos, hogy az első nagyon fontos tényező az a termőhely, megfelelő termőhely. A második az pedig a jó minőségű csemete. A csemete egy olyan speciálisan szarvasgomba számára épített üvegházban és szarvasgomba számára kifejlesztett termesztő közegben nő, ami alkalmas arra, hogy a mogyoró vagy a ás gyökerére rátelepedjen a szarvasgomba. Tehát ez egy elég hosszú folyamat, és azt, hogy hogyan ellenőrizzük ezt, a csemetéket kiszedjük a konténerből, kimossuk a gyökerét, és aztán többféle nagyítású mikroszkóp alatt megvizsgáljuk a gyökerét a gazdanövénynek. Lehet, hogy a fiatalabb korosztály már nem nagyon emlékszik, de annak idején az én gyerekkoromban még Pumukli, az egy nagyon népszerű mesehős volt, a kis vörös hajával, édermesterrel ott rosszalkodott, és azt szoktam mondani a szarvasgombák az nem értő közönségnek, hogy úgy néznek ki ezek a kis fejek, mint a Pumuklinak a feje, egy kicsit bolyhos, hosszú a haja, kicsit kócos. Ez tulajdonképpen a szarvasgombának a mikoriza köpenye, vagyis ez a gomba köpenye, ami egészen ránő a gyökérzetre, és az abból kiágazó gombafonalak mikoriza fonalak, hifa fonalak, cisztidia fonalak, ezek segítik igazából a hatékony tápanyagfelvételt. Hát akkor, amikor minősítik a csemetét, ezt vizsgálják. Európában több helyen kapható olyan csemete, amit hatóság ellenőriz. Olaszországban például egyetemek ellenőrzik a mikorizás csemetéknek a minőségét. Franciaországban kutatóintézetek. Magyarországon én annyit tudok mondani, hogy a hatóság, a magyarországi mezőgazdasági hatóság ellenőrzi, én már 15 éve ezeknek a csemetéknek a minőségét. Miért fontos, hogy mikorizált legyen a csemete? A mikorhiza ugye azt jelenti, hogy szarvas gombával benőtt. Azért fontos, mert így garantáljuk azt, hogy a szarvas gomba meg fog jelenni azon a területen, és nem csak megjelenik, hanem már egy nagyon jó bázisa lesz a csemete, amit kiültetünk a szarvas gombának, és innen fog aztán elterjedni a talajban. Ezeket a csemetéket vegyszermentes körülmények között neveljük, speciálisan a szarvas gomba termesztés céljára előállított fúriásátrakban és eszközökkel és anyagokkal, és ami nagyon fontos, előbb is mondtam, ellenőrzött minőségű. Éppen ezért saját tapasztalatunk is az, hogy nagyon kevés a telepítési veszteség. A szarvasgomba nagyon könnyen tud reagálni, és gyorsan tud reagálni a környezeti változásokra. Pont ez a feladata, hogy segítse a csemetének a fejlődését. És egy ilyen jó minőségű csemete nem nagyon szokott elpusztulni. Hát van, amitől nem tudja megvédeni még a szarvasgomba se, például egy pocok vagy egy cserebogár kártétel, maximum emiatt lehet veszteség. És ami nagyon fontos, hogy regionális eredetű csemete ültetése a célszerű. Tehát volt ilyen kísérletünk, hogy Olaszországból és Franciaországból hoztunk be ottani csemetéket, és megnéztük, hogy mennyire tudnak alkalmazkodni a hazai viszonyokhoz. Sajnos nem nagyon. Milyen biomódszerekkel tudom az ültetvényemet ápolni? Nagyon fontos a szarvasgombák számára, szinte mindegyik szarvasgomba számára a víznek a elérhetősége. Tehát, hogy minél egyenletesebb vízellátást biztosítsunk. Éppen ezért én azt szoktam javasolni, hogy a sorközökben, a telepített sorközökben juchenkeszt, vagy pedig juchenkeszt és fehérhere kettősét telepítsük. A másik lehetőség az, hogy a természetes gyeptakarót tartjuk fönt, akkor ezt rendszeresen vissza kell vágni, hogy a magas kórós kétszikű gyomok ne terjedhessenek el. Szoktak még alkalmazni talajtakarást is a csemeték körül. Hát házi kiskertben láttam ilyen kartonpapíros megoldást. Ez tényleg csak akkor működik, hogy az embernek 10-20 csemeténél nincs több, mert azért ez elég macerás, egy szélvihar után szedhetjük össze a szomszédból a kartonpapírokat. Gyakoribb egyébként a mulcsozás. Mulcsozni lehet például mészkevert ágdarálékkal. Nagyon fontos, hogy ha lehet, akkor ez az ágdarálék, ez ne fenyő ültetvényből származzon, mert a fenyők azok obligát mikorizák, ők mindenféle mikorizapartent be tudnak kurcibálni. Illetve lehet takarni úgynevezett lebomró agroszövettel is. Nyugat-Európában már láttam erre példát, illetve Magyarországon is kísérleteztünk vele. Ez egy fülszerű anyag, amely egy-két éven belül lebomlik. Hát azt mondom, hogy azért rendszeresen ismételni kell, hogy megóvjuk a kiszáradástól a talajt. Egyenetlen csapadékellátottság miatt nagyon fontos, hogy a fő nedvességtartalmat egyenletesen biztosítsuk a szarvasgomba számára. Ez nem annyira intenzív öntözést jelent, mint mondjuk egy intenzív almaültetvény esetén, ahol mondjuk behúzzák a csepegtető csöveket, és akár azt mondom, hogy napi két napi öntözést is megvalósítanak. Én azt mondom, hogy az aszályokat kell elkerülni, az aszályos időszakokat, és ehhez körülbelül 10-15 naponként kell kijuttatni 10-15 liter per négyzetméter, vagyis nagyjából 10-15 mm csapadékot. Korábban azt mondtam, hogy a nyári hónapokban, egyre inkább azt látom, hogy sajnos már nem csak a nyári hónapokban jelent problémát a csapadékhiány, mert pont ezek a tavaszi időszakok itt Közép-Európában kezdenek egyre csapadékmentesebbek és egyre aszályosabbak lenni. Tavalyi év folyamán is volt olyan időszak, hogy 60 napig nem esett az eső. Most tudni kell, hogy a szarvasgombák termőtest fejlődése pont a nyári szarvasgombái, az erre az időszakra tehető. Fontos az öntözővíz hőmérséklete, ez főleg nyáron fontos, mert a hideg öntözővíz az lehűti a talajt, az természetes, hogy ne a legnagyobb napsütésbe öntözzünk, viszont a hideg öntözővíz az kifejezetten hasznos a szarvasgomba számára. Ha öntözésről beszélünk, akkor fontos a víztakarékos öntözés. Ennek eddig legjobb példája a mikroszórófejes öntözés. Szarvasgomba ültetvényeken ezt szoktam javasolni, több szempontból is jó, mert egy megbízható, utána kiskézi munkaigényű, és nagyon precíz és pontos és egyenletes elöntözést tesz lehetővé. Szarvasgomba ültetvényeken azért is könnyű a biológiai módszerű termesztés, mert például nem használunk műtrágyákat, sőt, azt mondom, hogy szerves trágyát is elég ritkán szoktam javasolni, csak akkor, hogyha nagyon-nagyon tápanyagszegény terület. Tápanyag utánpótlásról, vagy azt mondom, hogy talajmódosításról két típusú adalékanyag jellemző. Az egyik a meszezés, hogyha a terület savanyú, enyhén savanyú, akkor lehet rajta valamelyest javítani. Ehhez különböző szemcseméretű meszet szoktam javasolni, de fontos az, hogy magas méztartalmú legyen, a dolomit az nem jó, illetve fontos a humusz szintjének a növelése, és mondom, elsősorban itt sem szerves trágyára gondolok, hanem inkább zöld trágyára, beforgatott zöld trágyára, repcére, mustárra, vagy akár komposztra is. Így néz ki a meszezés a területen, ez egy fiatal ültetvényen elvégzett meszezés tavaly előtt. Növényvédelem, vagy hát gombavédelem, igazából így is hívhatjuk. Azt kell mondjam, hogy a szarvasgomba az nagyon sokat segít abban, hogy a növény az egészséges maradjon, és egészségesen növekedjen. Előfordulnak azért kórokozók is kártevők, amik megtámadhatják. Előfordulhat fertőzés, különböző fertőzés az ültetvényeken, kórokozók is kártevők által okozott fertőzések és kárképek. Azonban látnunk kell, hogy érdemes kicsit rábíznunk a növényeket természetre. A lisztharmat nagyon-nagyon kis arányban okoz bármiféle problémát szarvasgomba ültetvényeken. Jelen van, nem néz ki jól, de nem okoz problémát. Ültetvényvédelem. Ha már kártevőkről beszélünk, akkor meg kell említeni egyik legfontosabb kártevőt, a különböző apró vadakat és nagy vadakat. Mind a nyúl, mind az őz, a szarvas és a vaddisznó is nagyon-nagyon komoly kártevője a szarvasgomba ültetvényeknek. Ezért mindenképpen célszerű magas vadvédelmi kerítéssel, és akár egyedi védelemmel is megvédeni csemetéinket. Ha nem tesszük, akkor fordulhat elő ez a kép. Ez egy 20 éves erdőtelepítés, ahova a nyomból is látszik, beszabadultak a szarvasok, és nagyon szép visszametszést alkalmaztak. Sajnos nem volt megfelelően körbekerítve ez a terület, és látszik, hogy bizony nagyon-nagyon durva károkat okoz. Ugyanilyen kárt tud okozni a vaddisznó is, ezért nagyon fontos a hatékony kerítés. A kerítést mindenképpen javaslom, hogy le kell ásni, hogy a vaddisznó ne tudja felemelni. Szoktak még szöges drótot is alkalmazni, kihúznak alulra, hogy hát ha megszúrja a vaddisznónak a túrókorongját, és akkor nem emeli föl a kerítést. Vagy olyat szoktak csinálni, ami egy nagyon jó megoldás, hogy kifelé lefektetik a földre a kerítést, nagyon megfeszítik, és ezért a vaddisznó, mikor elkezd szúrni, nem tudja felemelni a kerítést, mert rajta áll. A kerítés felső részén mindenképpen érdemes elhelyezni rémzsinort, ez a nagyvadak, főleg a szarvasok távoltartására. Lehet ilyen módszerrel, hogy kisebb szalagokat kötnek a kerítésre. Ez azért nagyon praktikus, mert a szél lengeti, a legkisebb szelő is meglengeti, és riasztó hatású a szarvasok számára, vagy lehet az oszlopok magasságában még pluszba kihúzni még egy rémzsinort. Másik ellenségünk a pocok. A pocok, mivel ezeket az ültetvényeket, az ültetvényeknek a sor közét már ritkán szoktam javasolni, hogy tárcsázzák, vagy bármiféle talajművelést műveljenek, hanem inkább ugye fű van közötte, vagy vetett csenkez. Ezért a pockok előszeretettel költöznek be. Kipróbált, hatékony és megbízható megoldás, az úgynevezett pihenőfák kihelyezése a területre, ezt addig lehet alkalmazni, amíg a csemeték föl nem nőnek, ugye túl magasra. Nagyon szeret megülni rajta, főleg az egerészőjük, és nagyon-nagyon hatékonyan tudja kordában tartani a poszkok és egyéb rágcsálókat a területen. Mondanom sem kell, hogy a szarvasgomba szüretét, vagyis a szarvasgomba gyűjtését kizárólag képzett kutyával kell megvalósítani, hiszen a kutya tudja, mondja meg, hogy pontosan hol található az érett szarvasgomba. Nem érdemes körbekapálni azt a helyet, ahol a kutya jelzett, hanem nagyon fontos, hogy csak azt az egy gombát szedjük ki, amit ő bejelzett, mert ha elkezdünk kaparászni és talajt forgatni, akkor ezzel tönkretesszük azt a gombahálózatot, ami a következő évi termést fogja nekünk adni. Ha összegeznünk kell, akkor a sikeres szarvasgomba termesztés három alapja: szarvasgomba számára alkalmas terület, megfelelő minőségi szaporítóanyag, szigorúan betartott, és jelen esetben azt mondhatom, hogy biológiai módszereken alapuló termesztés technológia. Szarvasgombát nagyon könnyű és nagyon egyszerű biológiai módszerekkel termeszteni. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a szarvasgomba és a mogyoró kettős hasznosítása az mind a két oldalról egy kompromisszumot kell, hogy jelentsen, hiszen a szarvasgomba céljára ültetett mogyoró ültetvényeket sokkal sűrűbben ültetjük, mint ha azt a mogyoró céljára ültetnénk csak. Ha mogyorót akarunk termeszteni, akkor 4x4-es, 5x5-ös, 6x6-os hálózatba ültetjük, míg a szarvasgomba számára ennél sűrűbb és árnyékosabb terület kell és ültetvény kell, ami azt fogja eredményezni, hogy egy idő után nem fog teremni, vagy nem fog annyit teremni szarvasgomba ültetvény. Azért elmondható, hogy az első pár évben, tehát mondjuk a 4., 6., 8. évig jelentős mogyoró termés várható. De van egy szarvasgomba ültetvényünk, ez most 8 éves, és 8 éves volt tavaly, és 1,5 tonna mogyorót termett. Az első magyarországi siker az 2012-re tehető, ekkor fordult termőre az első korábban látott mogyorós szarvasgomba ültetvényünk. Én a Szent István Egyetemen, vagy most már Magyar Élettudományi Egyetemen dolgoztam nagyon sokáig, és ott csináltam egy saját kísérleti ültetvényt kocsányos tölgyekkel, és ez is 7 évesen 2016-ban termett először. Egy már biominősítéssel rendelkező szarvasgomba ültetvényt, ez egy 4 hektáros terület, felváltva mogyoró és kocsányos tölgy csemetékkel, a sor közben gyucsenkesz vetéssel, és a széleken pedig hárs sorokkal. Ezt 2013-ban ültették, és 2018-ban, vagyis 5 évesen szüretelték az első szarvasgomba termést. A szarvasgomba egy, főleg például, hogyha nyári szarvasgombáról beszélünk, az egy nagyon jó alkalmazkodó képességű szarvasgomba, szinte bárhol megtalálható Európában, és ezért azt mondom, hogy nagyon könnyű termeszteni. A lényeg az az, hogy jó termőhelyet válasszunk. Tehát Magyarországon most már lassan 20 éve foglalkozok szarvasgomba termesztéssel, látok olyan helyeket, ahol nem elég megfelelő körültekintése választották meg a termőhelyet, és ezért az ültetvény az vagy nem terem, vagy nagyon keveset terem. Tehát a legfontosabb, vagy az első legfontosabb lépés az, hogy jó termőhelyet választunk, és utána én azt mondom, hogy utána ez egy biztonságos termesztés technológia.
Dr. Csorbainé Gógán Andreát, szarvasgomba szakértőt hallhatták.
Az ölében. Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Gombát nem csak szedni jó, hanem termeszteni is izgalmas vállalkozás. A folyamat legérdekesebb része a gombatestek hihetetlenül gyors növekedése. Egyre több vállalkozó egyre eredményesebben termel pincében, elhagyott gazdasági épületben, fóliasátor alatt gombát. A gomba pedig egyelőre jól értékesíthető áru a hazai és a külföldi piacokon. Fogyasztása pedig nő, mert tápláló, de nem hízlaló, koleszterinmentes és nem tartalmaz vegyszereket. Gombát nem csak vállalkozók, de kertészkedők is termelhetnek. Sajnos nem minden gombafaj megfelelő az otthoni termesztésre, az őzláp gombáért például továbbra is az erdőszélekre kell járnunk. A csiperke termesztéséhez viszont nem kell más, mint néhány gombazsák és némi szakértelem. A csiperke csírájával beszövött zsákokat pincében, garázsban vagy fóliasátorban helyezhetjük el. A megfelelő helyen elrendezett zsák felszínét vízszintesre igazítjuk, és egy nyírkos újságpapírral vagy fóliával betakarjuk. Az első két héten 20-25 fokos hőmérsékletre van szükség, ezután mindvégig nyírkosan tartott borítást levesszük, és a tápkőzeget 4 cm vastagon takaróföldel borítjuk be. 10 nap múlva a hőmérsékletet fokozatosan csökkentjük, 17-18 fokra, mert az ennél melegebb környezetbe kevesebb gombánk teremne. A termés időszakosan hullámokban jelenik meg, és 4 hullámra, esetleg még 2 kisebb hullámra lehet számítani. Az első szedés a zsákok elhelyezése után 32-38 nappal történhet. Szarka Melinda Nyárád Gálfalván termeszt csiperke gombát, ebbe a vállalkozásba 7 éve fogott neki, férjével közösen. Piacokon árusított, most viszont a járványhelyzet miatt interneten árulja a csiperke gombát.
Mi azért választottuk ezt, mert mindketten akkor munkanélküliek voltunk, és a sógorom ő nagyba foglalkozott csiperke gomba termesztéssel, és nekünk is sikerült venni egy épületet, amit berendeztünk, és megpróbáltuk mi is, internetről meg tőle loptuk el a termesztését, hogy hogyan kell, mit kell csinálni. Egy olyan 6-7 éve fogtunk neki, azóta folyamatosan csináljuk. Nagyjából a gombaszedéssel, meg az eladást én rendezem. Most, amióta az interneten van lehetőség, hogy van ilyen helyi termelők csoportja, meg mindenfele, hogy lehet többet hirdetni. Azóta nagyon sok magánrendelőm lett, akik folyamatosan kérik a gombát, úgyhogy már piacra sem nagyon kell menjünk. Azelőtt piacon értékesítettük a nyárátszeredai piacon nagyjából. Eleinte még jártunk Remetére, meg Balavására, ezek most megszűntek. Mivel most közbe jött ez a koronavírus, tavaly évben csak 2-szer sikerült hozni, máskor általában 4-szer-5-szer hozunk évente.
Mivel kell elkezdeni egy ilyen csiperke gomba termesztést, ugye, hogyha már megvan az épület, mi az, amit be kell szerezni?
Hát beszereztünk, egyszer kell hütteni, hüttőberendezés kell neki, hüttő, hogy meleget csinálni, ventilátorok kellenek, polcokat raktunk bele, nagyjából ennyi kellett a kezdethez.
Milyen hőmérséklet kell legyen bent az épületbe?
Hát bent az épületben nagyjából egy olyan 18-20 fok, amikor elhozzuk a komposztot és berakjuk, akkor van úgy, hogy 24-25 fok kell, amíg átszöveti magát a komposzt, utána már elég a 18-20 fok általában.
Meleg és nedves meleg idő kell a
meleg gombán. És nedves. Uh-huh. Meleg és nedves levegő kell neki.
Honnan hozzák ezt a komposztot? Ebben a komposztban már benne vannak ezek a gombacsírák, amit elhoznak?
Ebben a komposztban benne vannak, igen, a gombacsírák. Hozzuk a földet is hozzá, amit itt mi rakunk rá a zsákok tetejére, a földet, utána meg a gombacsirával összevegyítjük a föld tetején. Öntözni kell, Magyarországról hozzuk a komposztot.
Mekkorák ezek a zsákok, amiben elhelyezik?
Hát ezek a zsákok úgy nagyjából, mikor hozzák, hát vegyes zsákok, mert van, ami 6-7 kiló, van, ami 15-16 kiló. Mi általában kiegyenlítsük olyan 10 két 13 kilós zsákokra, minden zsákot lemérünk, és egyformára rakjuk, mikor elhozzuk.
Mikor kell öntözni ezeket, vagy milyen időközönként kell öntözni?
Ahogy berakjuk, felföldeljük, utána kell 3 nap folyamatosan, megvan, hogy óránként napi 4-5-ször kell öntözni, akkor kapnak egy 5-6 nap általában légzárt, ami azt jelenti, hogy nem egyforma hőmérséklet, de nem szellőztetünk, nem kap kinti levegőt, és mikor leterem az első termés, akkor kell ismét 3-4 vizet adni nekik, attól függően, hogy látszik a zsákba, hogy van még alul víz benne, vagy már nincs, úgyhogy csak már a termések után, minden hullám után kell 1 nap öntözni, ennyi vizet igényelnek.
Hányszor terem ebből a zsákból, amit elhelyeznek, hány hullámba terem?
Hát általában 3-4 hullám, ez attól függ, hogy sikerül hozni a másik termésre való komposztot. Ha sikerül még tartani a negyediket, hogy van annyi idő, akkor 4-et is terem, az első hullámban a legtöbb a gomba, utána a második hullámban már kevesebb, és így mind folyamatosan kevesebb és apróbb.
Most, hogy így járvány felütötte a fejét, nehézebb volt beszerezni ezeket a zsákokat, ezeket a komposztokat? Ugye említett, hogy Magyarországról hozzák.
Hát most sokkal nehezebben lehetett beszerezni, és mivel Romániában még csak 3 ilyen nagyobb cég van, aki hozott, mert nagy kamionnal hozzák, és azok mind nagyobbak, hát úgy alakult, hogy nem sikerült októbertől nekünk hozni most egész februárig, na de most hála Istennek sikerült, és úgy néz ki, hogy áprilisbe ismét sikerül. Most egy kicsit azért nehezebb a koronavírus járvány miatt, de próbálkozunk, s hát ha sikerül.
Hogyan kell leszüretelni a gombát? Megvan ennek a technikája?
Hát megfogjuk a lábát, úgymondva gombának a szárát, és egyet kell rajta csavarni, hogy ne jöjjön ki teljesen tövestől, egy pici föld kijön vele, de egy olyan fél centit levágunk a végéből, amin lenne a gyökere. Más technikája nincs.
Hogyan kell tárolni, hol tárolják önök, milyen körülmények kellenek a tároláshoz? Amikor már hát le van szedve persze utána.
Tárolni mi sokat nem tároljuk, nagyon 1-2 napot esetleg legtöbbet, de az sem mindig van, 2 ilyen nagyobb hűtőszekrényünk, amiben belefér 70-80 kg gomba, abba tesszük bele, de mi általában, hogy leszedjük, frissen szállítsuk, és eddig még mindig sikerült frissen eladni.
Említette, hogy az elején piacokra is jártak, mennyit tudtak egy alkalommal elszállítani a piacra, mennyivel kezdték?
A piacra általában volt, amikor volt 50-60 kg gombánk, egyszerre leszedve volt, amikor csak 30 kg volt, volt, hogy 80 kg volt, és hála Istennek nagyon kevés alkalom volt, amikor nem adtuk el és visszahoztunk belőle. Mindig sikerült értékesíteni.
Esetleg az, ami megmaradt, amit nem sikerül értékesíteni, azzal mi történik?
Hát ami nem sikerül, olyan mondjuk nem sok volt, de azt vagy tudom, elosztogatom barátoknak, vagy én csináltam belőle savanyúságot is az apróbbakból, vagy volt, hogy ledinszteltem és fagyasztóba tettem saját használatra, a család részére. De ilyen nem sok volt.
Most hány kiló körül terem? Mennyit szoktak eladni? Egy-egy hullám mennyi kiló gombát hoz?
Hát úgy nagyjából az első hullám olyan 150 kiló körül, második hullám 100 kiló körül, harmadik 60-70, negyedik 20-30, nagyjából ilyenek a termések, ha jó termés van.
Most akkor egyelőre az értékesítés az interneten keresztül történik leginkább, gondolom, mert ugye piacra nehezebben lehet elmenni a vírus miatt is. Így sokkal több a vásárló az interneten keresztül?
Hát interneten keresztül szerencsére igen, sikerül értékesíteni. Nagyon sok vásárlón van, sőt, sőt, van, amikor már nem tudok mindenkit kiszolgálni egy hullámból, úgyhogy már összeírom a második hullámra, akit érdekel. Hála Istennek nagyon sok vevőn van.
A gomba, ugye hullámokról beszélünk, hogy mikor terem a gomba, de hát, hogy ez egész évre kiterjed, egész évben terem?
Hát lehet egész évbe termeszteni, mondjuk nyáron, amikor nagyon nagy meleg van, július, augusztusban, akkor a legnehezebb, mert akkor nagyon sokat kellene hütteni. Általában úgy szoktuk csinálni, ha csak sikerül, hogy július-augusztusban megállunk, és aztán szeptember elejétől, augusztus végétől kezdjük ismét, mert télen, vagy az ilyen átmeneti időszakokban legjobban lehet, az a legjobb időjárás nekik.
A hűtést azt mit mondod, hogy hogyan végzik az épületnek a hűtését?
Légkondíciós berendezés benne, és azzal végezzük a hűtését.
Mekkora épületről beszélünk?
A miénk egy 40 négyzetméteres épület, amiben egy tonna komposzt gombának való anyag megy be.
Gondolom az is fontos, hogy azért ne kerüljön be sok napfény, tehát ez egy ilyen sötétebb helység legyen.
Ebbe egyáltalán nem kerül be napfény, mert ablaka nincs, egy akkora rész van, ahol van egy ventilátor kivezetve, és annyi a szellőzési rendszere, más nincs semmi, teljesen zárt.
Csak a csiperke gombával próbálkoztak, vagy másfajta gombán is gondolkoztak, hogy jó lenne esetleg termeszteni?
Hát egyelőre még csak ezzel foglalkoztunk. Gondolatban volt a laska gomba is, de egyelőre nem szeretnénk. Amíg lehet, amíg sikerül beszerezni a komposztot, addig maradnánk a csiperke gombánál.
Hol termesztik önök?
Nyárádgázfolván.
Hogyha valaki rendel önöktől, megoldható a házhoz szállítás is, vagy ezt hogy szokták lebonyolítani?
Hát általában úgy szoktuk, hogy megbeszéljük a klienssel, és én leszedem a gombát, tudom, hogy ma vagy holnapra le van szedve az egész, és akkor úgy beszéljük le, hogy holnap délután, miután férjem hazajön munkából, én arra összecsomagolom, kimérem, kinek mennyi, fel van írva a címre, és házhoz szállítsuk.
Mennyibe tudják értékesíteni?
Hát eddig még 10 lejbe próbáltuk tartani az árát, aztán majd a jövő titka, mert euróba fizetjük, elég sokba kerül, és az is lehet, hogyha az euró ennyire váltakozik, hogy muszáj egy kicsit emeljünk ahhoz, hogy valami még maradjon is belőle.
Itthonról nem lehet beszerezni komposztot?
Nem, itt Romániában egyáltalán nincs.
Mi az, amit általában szoktak készíteni ugye a csiperke gombából? Itt említette, hogy savanyúságot is szokott ön készíteni, ami egy érdekességnek hangzik. Szerintem nem sokan készítenek savanyúságot. Ez hogyan készül? Vagy hasonló a más savanyúság készítéséhez?
Hát hasonlóan szoktam eltenni, mint az uborkát. Vagy van a pikánt fix, amiből lehet a levet csinálni, azzal szoktam feltölteni. Minél apróbb a gomba, annál jobb. Még szoktam tenni bele csípős paprikát, meg egy kis szál tárkonyt. Én így próbáltam meg, nagyon ízlik a családnak, én így szoktam.
Van esetleg otthon ezen kívül kis kert is, kertészkedni szoktak?
Hát van egy kis kertünk, ami épp a család szükségletére bizonyos növényeket megtermelünk, de csak a saját részünkre.
Gondolom most már önök is várják, hogy elkezdhessék a kis kertben a munkákat, a tavaszi munkákat. Mivel szokták kezdeni?
Földet elrendezzük, fel van ásva, mindig össze fel szoktuk ásni, elrendezzük, és akkor kezdjük a hagymamaggal, meg dukhagymával szoktuk, és aztán jönnek az apró maguk vetései.
Szarka Melinda csiperke gomba termesztőt hallották Nyárádgálfalváról.
műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott.
Kedves hallgatók, a Kertbarátok végéhez értünk. Remélem, hogy hasznos tanácsokkal és információkkal szolgálhattunk. A mai adásban dr. Csorbainé Gógán Andrea szarvasgomba szakértő előadását hallhatták, illetve Szarka Melinda nyárátgálfalvi csiperkegomba termesztővel beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket, várom önöket jövő héten is ugyanebben az órában. További kellemes hetet kívánok!